ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, Márk evangélium a 4. részének 1. 20 versében, a szakaszt a gyülekezet ülve hallgassa meg.
Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott. Az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban, és ezt mondta nekik tanítás közben. Halljátok, íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy az egyik mag az útfélre esett. De jöttek a madarak, és fölkapkodták. Másik mag a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. Amikor pedig fölkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott. Miután kikelt, és szárba szökkent, és meghozta egyik a 30-szorosát, másik a 60-szorosát, sőt, némelyik a 100-szorosát is. Majd hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Amikor egyedül maradt, a körülötte levők a 12-vel együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk. Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik. Hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak. És akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek. Meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Azután így szólt hozzájuk. Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Akik az útfélen vannak, odahull az ige, de amikor meghallják, azonnal jön a sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét. Akiknél a mag a sziklás talajra hullott, azok, amikor meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják. De nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak. Másoknál a tövisek közé hullott mag, ezek pedig meghallják az igét, de a világ gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. Akiknél a jó földbe hullott a mag, ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik 30-szoros, a másik 60-szoros, és némelyik 100-szoros termést hoz. Amen.
Isten tegye áldottá az igéjét, szívünk befogadását, gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hálaadásra jöttünk ma ide, mert felragyogott a Te napod körülöttünk a egyre szépülő világban is, felragyogott a Te napod a mi szívünkben is, és általa tisztulunk belülről, általa valóban leszünk a Te gyermekeid. Ne engedd, hogy zárva tartsuk, hanem be tudjuk engedni a fényt, amit Te igéd és szent lelked által jön, és most is ezt kérjük, ezt a fényt, amit gyarló emberi szavakon keresztül mégis világosság tud támadni. Ezt a csodát te tudod művelni bennünk, hogy a régi betűk megelevenednek, és itt és most hozzánk szóló személyes üzenetté lesznek. És arra van szükségünk, hogy mi ezt kérjük, akarjuk, hívjuk be magunkba, hogy ne csak ideig való legyen mindez, ami történik, hogy ne legyünk vasárnapi keresztények, hanem mindaz, amit kapunk, mindaz, ami itt számunkra fontossá válik, legyen bátorságunk, legyen erőnk, kedvünk ahhoz, hogy a hétköznapok dolgaiban, beszédünkben, tetteinkben, viselkedésünkben megjelenhessen. Így kérünk, légy velünk, könyörgünk a távol lévőkért, utolnévőkért, a pihenőkért, áld meg őket is, mindnyájunkat, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket. Gyertek csak, gyertek. Azaz, gyertek csak. Nincs urkák. Jól van. Fogjátok meg itt egymás kezét, őt is engedd be oda. Úgy, köszönöm. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Mi ez itt? Ilyen büszkén itt van. Ne? És ez miért kaptad?
Úszás első hely.
Hát, hogyha már a nyakában van, és eljött fel a templomba, hálát adnak, legalább tudjuk, hogy miért tette. Világos. De most én egy drámai hírt közlök veletek. Hát sajnos a Rudi beteg. Tudjátok, hogy ki a Rudi? Az a macska, akit én nem szeretek, igaz? Mint ha hallottam volna valamit utólag. Hát persze én nem szeretem azt, amikor lábtörlőben este megyek haza, és irgalmatlan szagok párolognak, tehát ugye ezt azért itt is vállalom férfiasan, de a Rudi beteg lett, és ha csak azt látom már 3 napja, 4 napja, hogy nem megy el, ott ül, fekszik, ide teszi a fejét, oda teszi a fejét. Hát mondom, hogy mi van a Rudival? És aztán egész közel megyek, akkor sem megy el, és csak néz, nagy szemekkel néz a Rudi, és nem szól semmit. Hát akkor mi lesz az emberrel, amikor ilyet lát? Igaz, hogy ellenség, de hát mégiscsak így néz, néz. Nem is nyábog, olyan gyenge, mint a harmat. Hát mi történik az emberben akkor belül, ha lát egy ilyen szenvedő állatot? Ha megsajnálja, igaz? Hát persze, hogy megsajnálja. Hát mondom, Rudi, jó nézünk ki. Elmentem, és akkor hoztunk neki egy kis vizet, de ez már majdnem hete tartott, mert nem fogja kibírni. De lehet, hogy csak ez hiányzott neki, mert aztán szép lassan kezdett megéledni. Rá is mozdult már egyikra. Na mondom, akkor mégiscsak életbe maradsz, Rudi. És aztán elgondolkodtam, mert ilyen bibliai ige jutott eszembe, ugye, hogyha éhezik, aki gyűlöltéget, adj neki enni, ha szomjúhozik, adj neki inni. Ugye? És mit mond Jézus evangéliumban? Hát ez elgondolkodtam, ugye, mert szomjúhoztam, és innom adtatok, mondja az utolsó ítéletkor, és azon gondolkodtam, hogy hát a Rudibe számít vajon? Mit gondoltok? Egy macska. Be fog számítani az Úristen előtt, hogy inni adtunk neki, vagy sem? Mondjad, főnök. Ha téged kérdezem, akkor igen. Az, hogy azt mondja, megszavazza, be fog számítani. Én is azt gondolom, hogy a szenvedő állat épp úgy szenved, és állatot kínozni, állat lelketlenül kezelni, aki ezt teszi, az az emberekkel is ezt fogja, igaz? Mert a lelkület számít, ugye? Úgyhogy remélem, hogy a Rudi macska beszámítatik nekem sok gonoszságom mellett, de azóta már följavult, és még egy döglött tegeret is találtunk, úgyhogy meg vagyok nyugodva. De ezt nem felejtjük el, ugye, hogy nem csak az ember lehet szomjas, hanem az állat is, és azzal is úgy bánunk, mint egy emberrel bánunk. Oké? Okay? Köszönöm szépen, áldás, békesség! Most pedig a 171. dicséretünket keressük ki, és énekeljük, megáll az Istennek igéje. Az ige, melynek alapján előttetek Isten üzenetét hirdetni szeretném, így hangzik. A többi pedig a jó földbe esett és termést hozott, miután kikelt és szárba szökkent, és meghozta egyik a 30-szorosát, a másik a 60-szorosát, sőt némelyik a 100-szorosát is, majd hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egy kis műhelytitkot szeretnék elmondani a példázatokkal kapcsolatosan, amikor még valaki kezdő igehirdető, még iskolába jár, akkor gyakran kapja az idősektől azt a tanácsot, hogy válasszál magadnak igének példázatot. Hát ebben nyilván az a tanács van, hogy azt nagyon nem fogod tudni eltolni, pláne, hogyha még abban egy magyarázat is ott van. Aztán tulajdonképpen az a tapasztalat, hogy még azok tudnak a példázatokról szólni, akik már, hogy így mondjam, a csúcson vannak, és jól tudnak lényegeket summázva elmondani. De hát a kérdés az, hogy mit csináljon az, aki ugye még valahol a kettő között van, ugye? Hát azt pedig úgy gondolom, hogy igyekezzen újra hallani a példázatot úgy, mintha először hallaná, azzal a szellemi nyitottsággal, lelki nyitottsággal, mint Jézus szavait, és nem arra figyelni, hogy már mi mindent mondtam róla, és tudok róla, és ez azt kell, hogy elkérjük először is a hallásnak a kegyelmi ajándékát. És talán megpróbálhatjuk éppen ezért egy kicsit a magvető példázatában, egy kicsit másképpen, mint megszoktuk, mert újra halljuk most meg azt, amit egyébként nagyon jól ismerünk. És hát itt ezért szeretnék először, hogy nagyon egyszerű egy-két mondatot általában mondani a példázatokról. De példázat képes beszéd az a Bibliában is nagyon gyakori, de nem csak ott volt gyakori, mert görögök is nagyon szerették, és ugye ezt a magvetés képét például ugye Plátón vezette be a lelki-szellemi világba, és aztán mindenhol szívesen használták, többek között ugye a rabbik is átvették, és Jézus is használja ezt a képet. Úgy tanítottak a filozófusok, hogy mondtak egy igazságot, egy tételt, egy tézist, és akkor azt körbe illusztrálták többek között ezzel a példázattal is. Ott bevallom, hogy nem néztem meg, hogy ezt Pláton éppen mire használta, de ez illusztráció volt egy igazsághoz. Így szoktunk ugye fogalmazni és megtanulni az iskolába, hogy használjuk az illusztrációkat. Jézus másképpen tanított, és itt kell nekünk már is figyelni, tudnék az Isten országáról nem téziseket mondott, nem mondott tételeket, hanem csak példázatokban beszélt róla, ami azonban nem tette homályossá a elmosódottá az üzenetet, hanem világosságot teremtett. A háttérben ott van az a meggyőződés, hogy az Istenről nem lehet így beszélni. Ugye az Isten közvetlen látása, az Isten közvetlen hallása nem lehetséges. Én most helyszíni módon beszámolok arról, hogy kicsoda és micsoda az Isten. Az Isten a maga uralmát is így közli velünk, mégpedig ezeken a képes beszédeken, példázatokon keresztül. És ez fontos látni, hogy a példázat az maga is kijelentés, ige. Tehát nem egyszerűen csak egy olyan beszéd, amihez hozzá lehet nyúlni, aztán tovább színezgetjük, és akkor milyen jó. Nem, olyan ige, mint a többi, sőt, még annál is olyanabb, hogy az Isten igéjéről tudjuk, ugye az Ószövetségből különösképpen, hogy az, amit így nevez, hogy ige, így fordít, az Isten beszéde és az Isten cselekedete egyben. Tehát a teremtés történetben szólt és meglett. Amikor Isten beszél, akkor az egy esemény, az egy történés. A példázat az ige. Amikor Jézus elmondja, akkor az egy esemény, az egy történés. És ezért mondja Jézus, hogy akinek van füle a hallásra, az hallja, akinek nem esemény, akkor az nem fogja hallani. Tehát minden esetre próbáljuk meg majd egy kicsit ebből az irányból megközelíteni az egész példázatot. Hogyan is kezdi Jézus a tanítást? Kint van a tópartján, nagy sokaság gyűl össze, és korábbi részben is már olvashattuk, hogy szól is a tanítványoknak, hogy legyen csónak, mert ha sokan lesznek, akkor inkább beszáll, mert annyira nagy a tumultus és lögdösődés, hogy lehetetlen beszélni, lehetetlen bármit tenni. És Jézus beszáll a csónakba, egy kicsit beljebb megy, és példázatokat mond. Márka magvető példázatát jegyezte le igazán részletesen és pontosan, és így kezdi Jézus ezt a példázatot, hogy halljátok. De, halljátok, íme kiment a magvető vetni. A fordítás is jól tükrözi ezt, hogy halljátok, felkiáltó jel. Nem puszta figyelem felkeltés, hogy figyeljetek, ide akarok valamit mondani, hanem ez egy ébresztő kiáltás annak a népnek ott, hogy halljátok, halljátok az ígét. De ahogy Mózes 5. könyvében van a híres nagy ige hitvallás, ugye, hogy halljad, Izrael, halljátok az igét, és aztán jön ugye, a nagy parancsolat, ott megelőző hitvallás, hogy az Úr, a ti istenetek egy Úr, és aztán jön a konzekvencia, a döntés, szeresd azért az Urat, a te istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és valami ilyesmiről van itt szó, amikor ezt mondja Jézus, hogy halljátok, mert most kijelentés következik. Aztán tovább lépve tehát elkezdődik ugye a példázat, ahogy mondtuk, gyakori ez a kép, és Jézus átveszi, ami viszont nagyon szokatlan, különös benne, hogy a sikertelen részről nagyon sokat beszél Jézus. Tehát az, hogy terem 30-60-100 annyit, és milyen jó dolog ez egy mondat, de ugye ott szépen részletesen ott van, hogy az útszére esik, jönnek a madarak, aztán a kicsi talaj van alatta, a kő kisül a melegben. Jézus a példázat nagy részében arról beszél, hogy az Isten igéje ellen az ellenállás milyen nagy. Tehát próbáljuk egy kicsit most az ő szemével látni, de hát a legegyszerűbb valóban a végénél kezdeni, hogy az aratás az dicsőséges. Céljához vitte Isten az ő országát, benne a teljességig. És ebben meg is tudnak egyezni vele a kor kegyesei is, hogy a farizeusok azok azt várták, hogy majd a végén a nagy ítélet után ők az örök jutalmat kapják, az az aratás. Aztán voltak más váradalmak, amelyik azt mondták, hogy lesz egy nagy csata a végén, hogy mindenki megkapja magáét, a kövek, a tövisek, gazok, és aztán eljön az üdvösséges idő. És mégis milyen érdekes, hogy Jézus a legtöbbet a vető fáradtságos munkájáról beszél. Arról, hogy a madarak, a tövis, a kövek, a sziklák. Mind a három ugyanarról szól, ahogy már mondtam, hogy tudnélik, nagy az ellenállás az Isten országával szembe. És abban egyek voltak szintén a kegyesek is, hogy ez el fognak az ellenállók pusztulni, és aztán jön az igazak örök boldogsága. Jézus nem beszél erről, hogy mit kezd az Isten ezzel a bizonyos rossz szántóföldel, rossz talajjal. Miért akkor ez a nagy hangsúly, a részletezés, az ellenállásnak az igével szembe? Nos, az a gondolata Jézusnak, hogy vetés van, nagy a kísértés arra, hogy mi azt lássuk, hogy itt nem vetés van, itt csak kövek vannak, itt csak bogáncs van, itt csak letaposás van, itt nincs semmi, itt alig lehet valamit csinálni. És mégis, ugye, ez a vetés lesz csodálatos aratássá. Mert az Isten országa munkában van. Azért, mert szinte mindenütt ellenállás van. Tehát nem arról szól a dolog, hogy kicsit megszoktuk ezt, hogy hát bekalkuláljuk ezt, hogy ugye a háromnegyede az fölösleges munka. Nem erről szól a példázat. Arról szól, hogy az Isten országa mindenhol munkában van, mert mindenhol van ellenállás vele szembe. És akinek füle van a hallásra, hallja. Azt jelenti, hogy úgy hallja Jézust, hogy az ellenállás fokozódásában hallja, hogy az Isten országa munkában van. És értjük talán azt, hogy miért kardinális kérdés a hallásra való felhívás. És az a kis beszélgetés, amit ott a példázatnak a magyarázata előtt is Jézus a tanítványokkal folytat, és arról beszél Jézus, hogy vannak, akiket megszólít a példázat az Isten országáról, akikben történik az ige, és vannak, akire Ézsaiás ítéletes szavai illenek, hogy néznek ugyan, de ne lássanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsássanak. Tehát Jézus példázatokban beszél az Isten országáról, a gyülekezet közössége ezt meghallja, a maga helyzetére alkalmazza, igyekszik válaszolni rá, fölismeri, hogy ez bizony ajándék, ajándékba kapja, hogy számára nem pusztán valami kegyes beszéd, vagy zavaros beszéd, hanem Isten ígéje. De még ennél nem ilyen ideális a kép, ugye, mert a tanítványoknak is azt kell mondani, hogy hát nem értitek, hogy fogjátok érteni a többit. De ha netán mégis megértené mindezek ellenére is itt a lényeg, az egy akkora csoda, mint a 30, a 60 és a 100-szoros termés. Az, hogy van fülünk a hallásra. Az, hogy mindazok ellenére, amit hajlamosak vagyunk látni, hogy csak kő van, meg bogáncs, meg szikla, meghalljuk az Isten igéjét, az a csoda, az a 30, 60 és 100-szoros termés. És hát itt lesz tulajdonképpen szerepe ugye a jól ismert magyarázatnak is, ami óvás és bátorítás elsősorban. Ja, azt gondoljátok, mert ugye így láttok, így hallotok, hogy az Isten országa igencsak visszaszorul a vetés nagy munkájában. Mert valóban minden ellene szól. A gonosz kikapja, még meg sem fogant igét, csupa alkalmatlan, kemény, ellenálló szív, és ha valahol elkezdődik valami, akkor hamar el is hal, ugye, ismerjük ezt a szalmaláng típusú kezdeményezést, vagy szép lassan elsorvad, észre se vesszük. Itt kell nekünk arra is gondolni, hogy az apostoli levelekben ugye mennyi ilyen beszámoló van, hát nemrég olvastuk a korintusi levelet, mennyi baj, mennyi ellenállás, mennyi küzdelem az apostol munkájában, de akár Jézuséra is gondolhatunk, amikor szinte mindenki elfordult tőle, akkor mi van ott? Vetett, és egyszer csak már csak szikla van, meg kő, meg útszéli emberek, és a végén teljesen egyedül marad. A Isten országa ellenes erők a keresztre juttatják. Tehát éppen még van a lényeg, hogy akinek füle van a hallásra, az hallja meg igazán, szeme van a látásra, az látja meg igazán, hogy mind ebben az Isten országának erői úgy működnek, húsvét óta 30, 60 és 100 annyi a termés ebben a vetésben. És folytonosan ez történik. Mi a dolga, tehát akkor a mindenkori gyülekezetnek? Az, hogy meghallani Jézus igéjét, példázatát, úgy, ahogy ő ma is felszólít, halljátok, lássátok, értsétek, ne mindenütt csak a követ, a bogáncsot, a sziklát lássátok, hanem legyetek részesei a vetésnek, és még inkább boldog munkásai az aratásnak. Vagyis ahol felhangozónak, vagy fölhorgadnak, mondjam így, az ige ellenségei, ott ne kezdjetek köveket hordani, hogy azért mi meg kihordjuk a számtóról, ne kezdjetek el bogáncsokat és egyebeket írtani, és szomorkodni, hogy miközben hordom nem lesz kevesebb, hanem arassatok örvendezve az Isten országának győzelme felett. És figyeljük csak meg, végig lehet nézni, természetesen szó van a vetésről, de Jézus szinte sehol nem vetni küldi a tanítványokat, hanem aratni. A János evangéliumban azt mondja, hogy emeljétek fel szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. És hozzátesz, hogy azt arassátok, amilyen nem ti fáradtatok. A vetés az nem a mi dolgunk igazából. Persze benne vagyunk, a misszió az azért vetés, de azért alapvetően nem én vagyok az, aki ott mazatok a különböző földek között, vagy örvendezek, vagy szomorkodom, hogy mennyit dolgozok, mert a vető az Isten maga. Nem ti fáradtatok, de az aratásban szükség van rátok, ugye? Másutt mondja Jézus, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés. A példázat ellenére azt mondja Jézus, hogy az aratni való sok, munkásból van kevés. Ne azon szomorkodjatok, hogy mennyi a gaz benne, meg mennyi a nem oda való, hogy már megint ez vagy az történt, hanem ha szomorkodtok valamin, akkor szomorkodjatok, hogy kevés a munkás, és örvendezetek annyin, hogy nem elég. Ha pedig nem elég a munkás, az azt jelenti, hogy sok az aratni való. És ez az öröme ennek a példázatnak, ezért figyelmeztet Jézus a példázat magyarázatában. Tehát a fő feladat nem a vetésben van, mondhatom így, hanem az aratásban. És példázat szerint hát ugye bőven van mit tennünk az aratásban. És Jézus bátorít bennünket az ő igéjével, és arra bátorít bennünket, hogy váljon ez bennünk belső meggyőződésé, ahogyan ő az Isten országáról beszél, eseményi, dinamizáljon, bátorítson bennünket, és merjünk, tudjunk munkálkodni. És hát azt gondolom, hogy példázatban is, a magvető példázatában is az a szép, hogy nem lezárt történetet mesél el Jézus, ezt meghallgatjátok, ez az igazság, lehet elmenni, hanem ezek nyitottak, mert alkalmazni kell a mindenkori gyülekezetnek, az egyes tagoknak és a közösségnek a maga idejében, a maga helyén, maga szituációban. Úgy, ahogy ott a tanítványok végül is megértették, mit jelent ma Budafokon ez a kérdés, a magvető példázata. Mit jelent ez a református közösség számára, hogy az Isten országának erői munkálkodnak, másfelől persze tapasztaljuk azt, hogy milyen ellenállások vannak ott benne, hogyan halljuk meg erre nézve az igét, és mit lássunk, és mit látunk ebből. Én azt gondolom, hogy alapvetően azt láthatjuk magam véleménye vagy nézete szerint, hogy sürgős. Amikor annyi az ellenállás, amikor nézzük a nagy követ, az égigérő bogáncsot, Jézus örvendező szavát kell meghallani, különben estélyesen szólva le lehet húzni a redőnyt. Mi ez az örvendező üzenet? Az, hogy a többi pedig a jó földbe esett, termést hozott, miután kikelt és szárba szökkent, és meghozta egyik a 30-szorosát, másik a 60-szorosát, sőt, némelyik a 100-szorosát is. Isten áldja meg a mi ige hallásunkat és a mi cselekvésünket. Amen. Keressük ki az 512. énekünk első és második versét. Szólj, szólj hozzám, Uram! Urunk Istenünk, bizony hajlamosak vagyunk arra, hogy mindenhol azt lássuk, hogy milyen nagy az ellenállás te ügyed iránt. Hajlamosak vagyunk arra, hogy elkezdjük elhordani a köveket, aztán elfáradunk, és azt mondjuk, hogy még mindig olyan sok van, hogy nem tudjuk véghez vinni. Egy más látásra és más hallásra van szükségünk. Ahogyan Jézus látta ezt a világot, abban a csodálatos szeretettel, amelyik túlátott a pillanatnyin az ideig valón, és látta az igazit, az igazán valót. Adj nekünk te lelkedből erőt, hogy értsük és szeressük a te igédet először mi magunk, egyen-egyenként. Hadd kérjünk arra, hogy legyenek ott a családokban az ige, napi módon, és alakítsa és formálja őket, mert csak ebben van megtartatás, csak ebben van igazán termés. Legyen ott a gyülekezetben, még jobban a középpontban, legyen ott a te egyházadban, és így menjünk ki a világba ezzel az üzenettel, a maggal, amelyről te gondoskodsz, hogy ez növekedjék. Adj nekünk bátorságot arra, hogy az aratásba álljunk, és végezzük ezt a munkát. Hadd könyörögjünk arra, hogy meglássuk, hogy hol és miképpen tegyük ezt. Kérünk, édesatyánk, most, hogy elkezdődik lassan-lassan már a jó idő, és sokan útnak erednek, sokan elmennek, hogy ugyanúgy a te igéd körül legyenek vasárnaponként, keressék meg a helyet, az alkalmat. Hadd könyörögjünk a betegjeinkért, a súlyos betegekért, kiváltképpen gyógyítsd meg azokat, akik szeretnének újra közöttünk lenni, erősítsd meg azokat, akikre nagy terheket raktál. Kiváltképpen elédbe visszük most a megszomorodottakat, a gyászolókat, akik ilyenkor nem a aratást látják, hanem a veszteséget, ilyenkor nem a napot látják, hanem a sötétet. Kérünk, hogy vigasztald meg őket, és ez a vigasztalás is a te lelkedben, igédben van, azokban a vigasztaló emberekben, akik tőled veszik a vigasztalást. Áld meg őket, és áld meg mindnyájunkat, akik hajlamosak vagyunk arra, hogy megszomorodjunk. Erősíts meg, vidámíts meg bennünket, vidámíts meg ezt a népet, erősíts meg ezt az országot, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most pedig együtt mondjuk el az úttól tanult imádságot. Mi, Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Nagy ifjúsági óra lesz 5 órakor mindegyik csoportnak, és a holnapi estére hívnám fel különösképpen a figyelmet, mert este 6 órakor lesz az esperesi vizitáció, ahova várjuk a presbitereket, gyülekezeti tagokat, és természetesen a presbiteri meghívót azt oda ki is tettem. Természetesen előbb jönnek, de ott elég csak a lelkész gondok, illetve a pénztárosnak a jelenléte, megnézik a könyveket, megtörtént már egyébként a számvizsgálat, ami a gyülekezetnek a könyvelését, illeti zárszámadását, költségvetését, és minden példás rendben találtak természetesen. Tehát még egyszerre szeretném aláhúzni, hogy erről ne feledkezzünk el, holnap este 6-kor jön a gyülekezetnek volt lelkésze, akint most az esperesünk, Illés Dávid, és ő fogja ezt a vizitációt elvégezni. Nem csak a presbitereknek lenni kell, hanem mindenki, akit gyülekezeti munka érdekel, és egy ilyen koncentrált megvizsgálás nagyon fontos. Lássuk, hogy mit arattunk az elmúlt időszakban. Hirdetem kedden a babamamakört és este a bibliaórát. Szerdán ugyancsak az életi bibliaórát csütörtök reggel, 8 órakor a bibliaórát, és a hirdetem azt, amire mert bővenben talán még hallani fogunk, hogy a csütörtök esti férfi kör az most nem Pesten lesz, hanem Baj községben, nincs messze, a Topolászki Zsindely házaspárnál. Részleteket majd mindenki, aki érintve van, időben meg fogja tudni, csak számítson rá, hogy egy kicsit itt Pestről kimegy a csapat. És a többi a konfirmáció pénteken, Nézsajás ifi, szombaton a Dániel ifi, minden meg lesz tartva. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ezen a héten kísértük ki utolsó útjára Szent Lászlót 68 éves korában. Ravatala felett az igét az Ézsaiás 28-28-ból vettük. A búzát csépelik, de nem örökre csépelik. És az bár hajtja rajta szekere kerekét és lovát, de szét nem törik. A gyülekezet imádsága szeretetébe ajánljuk a megszomorodott szívű családot, és kérjük életükre Isten vigasztalását, és szeretettel hívjuk őket alkalmainkra. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Gyurasi Noémit, Isten áldását kérjük a család életére úgy szintén, és akkor átadom a szót a hirdetés további részében Kálminak.
Köszöntöm én is a testvéreket. Elég sok dátumot fogok mondani, úgyhogy megpróbálom lassan és érthetően. Az első dátum az a keddi nap, a budafoki esték legkövetkező alkalma. Ekkor Pap Vilmos lelkész lesz a vendégünk, és egy előadást fog tartani Calvin hatása a magyar történelemre az irodalom tükrében címmel. Tehát ez kedden 6 órakor kezdődik a gyülekezeti teremben. A következő alkalom, ez egy a vesperás alkalma, nem a megszokott szombati első szombaton lesz, hanem április 9-én, ugyanabban az időpontban. Tehát elnézést, május itt nekem április van írva, azért olvastam, tehát május 9-én a vesperás lesz. Ugyanezen a napon lesz a hittanos családi nap is, erről Norbert szeretne.
Áldás békesség a gyülekezetnek, csak nagyon-nagyon röviden. Tehát a szokáshoz, most már szokásos rendünk szerint a hittanos családos nap május 9-én lesz, reggel 9-től 16 óra 45-ig, mert ugye utána kezdődik a vespera. Ami lényeges, hogy ugyanúgy lesz a rendje, mint ahogyan a tavalyi évben is, várjuk a családoknak a jelentkezését, a hittanosoknak a jelentkezését. Nálam is Violánál lehet jelentkezni, és a hírlevélben van egy ilyen kis jelentkezési brosúra, amiben szintén lehet, és már egy jelentkezés lap is elkészült, amit itt majd lehetett venni a kiáratnál. Amit szeretnék még itt hirdetni, hogy mire lehet jelentkezni, meg miről szól ez a hittanos családos nap, ilyenkor a szülők és a gyerekek vannak együtt a templomban. Nagyon szeretnénk megjelni azokat a szülőket, akik még nem a gyülekezetünk aktív tagjai, hogy aktív tagjai legyenek a gyerekeikkel, gyermekeikkel együtt. A gyülekezet területén több mint 300 hittanos gyermek van, tehát nem kevés családról van szó, azt gondolom, és nagyon sokan vannak közöttük, akiket a gyermekmisszióban próbálunk segíteni. Idén nyáron is kb. 150 gyerek jön velem táborba nyáron, tehát nem kis pálya. Amit szeretnék mondani, hogy erre várunk, erre az alkalomra, hogyha lehetséges kérni a gyülekezetnek a tagjait, akkor süteményt a gyerekek számára, illetve sporteszközökre lenne majd szükség, mert lesz pingpongverseny, lesz íjászat, mindenféle egyéb jó. És gyakorlatilag itt leszünk együtt a nagy észnap folyamán, tehát 9-től délutánig. Még amit szeretnék mondani, vagy hirdetni, hogy énekversenyt is meghirdettünk idén, ez az újítás, hogy egy-egy gyermek, akár óvodás, nagycsoportos kortól fogva egészen általános iskolás 8. osztályos korig jelentkezhet, 2 református egyházi énekeskönyvéneket kell megtanulni az összes versszakával, és ebben lehet nevezni erre az énekversenyre. Az énekverseny időpontja az a hittanos családos napnak a második felében lesz, 2 órától. A délelőtti nap folyamán van, amiközben a szülők kint főznek, meg ismerkednek egymással, meg pingpongoznak, meg elvannak, addig a gyerekeknek itt lesz egy játékos, hittanos vetélkedő a templomban, úgy, ahogy az tavaly is volt. Erre az alkalomra mindenkit nagy szeretettel várunk, a gyülekezet minden egyes tagját. Áldás békesség!
Tehát ez a május 9-i program. A következő szombatra viszont a férfi testvéreket várjuk, ugyanis 16-án szombaton az udvar építésre szeretném felhívni a figyelmet,
itt ilyen gyep betonelemeket szeretnénk, gyepkézagos betonemeleket az udvaron telepíteni, és erre megfelelő szerszámokkal felkészülve várjuk a testvéreket. Tehát ez május 16-a. Ennél kellemesebb program a június 6-ai gyülekezeti kirándulás. Ez egy autóbuszos kirándulás a Bakonyba. Erre mindenkit szeretettel várunk. Jelentkezni a Pap Tamásnál lehet. Szeretnénk, hogyha mindenki időben jelentkezne, hogy az autóbusz foglalás megtörténhessen. És elhívom még a figyelmet, ugye zajlanak az adóbevallások, hogy a testvérek az adójuk 1%-ról rendelkezzenek. Az egyik 1%-ot fel lehet a közegyháznak, a Magyarországi Református Egyháznak, a másikat a gyülekezetünk alapítványának, a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak. A megfelelő számok és adatok a pénztárosi asztalnál megtalálhatóak. Van még egy-két megszokott hirdetés, a nyári gyülekezeti gyermektáborról, ez június 29-e és július 4-e között Balatonfenyvesen lesz, erről is tájékoztató a pénztárosi asztalnál, egyébként Pap Tóth Violánál lehet érdeklődni róla is, és itt is várjuk előleggel a befizetéseket. Még felhívjuk a figyelmet a komlói fogyatékos emberek számára, továbbra is várjuk a használaton kívüli ágyneműket, kimosva, fertőtlenítve, ebből ilyen szőnyegeket szőnek az ottani emberek, és hát ehhez várjuk a segítséget. Köszönöm szépen!
Nincs kitéve. A záró énekre keressük a 197-est, és az első és ötödik, hatodik versét énekeljük, tehát a 197-esnek, és addig, ameddig kikeressük az énekeskönyvünkbe, még egyszer hagyj húzzam alá, hogy a sok adatban aztán elfelejtjük, hogy miért olyan fontos a keddi budafoki esték, nem csak Pap Vilmos személyével, aki ennek a témának messze a legjobb szakértője, ugye a kávinizmus magyar változata, hogy így mondjam, hanem az egész református identitásunk megértéséhez, gondolkodásmódjához, ez egy alapvető előadás, hogy mi a mi református karakterünk évszázadok óta, hogy ez megjelenik a magyar történelemben, magyar irodalomban, a mi kegyességünkben, énekes könyvünkben, ebben egy tiszta, világos képet. Ezért kérem, hogy minél többen jöjjünk el kedden este 6 órára. Köszönöm szépen, tehát 197-156. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békessége.